Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből olvasom. Az 5. és a 6. verset és a 16. verset. Ne legyetek pénzsóvárak, érjetek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Megérkeztünk a zsidókhoz írt levél végéhez, ugye egész ősszel erről a bibliai könyvről volt szó. Én legalábbis megérkeztem, mert lesz még egy utolsó ige hirdetés róla. De azt nem én fogom tartani. Úgyhogy megérkeztem a végéhez, adomány, pénz, a lehető legjobb helyzet ige hirdető számára. A zsidókhoz írt levelet azzal kezdtük, hogy ez bizonyíthatóan a, volt egy ilyen idézet, bizonyíthatóan a legnagyobb keresztény prédikáció, amit bármikor leírtak. Arról volt szó, hogy ez nem egy levél elsősorban, hanem bár le van írva és el lett küldve, de ige hirdetés. És ez azért fontos, mert mint ige hirdetés újra és újra bibliai ószövetségi részeket vesz, amelyeket aztán alkalmaz a hallgatóknak az életére, azoknak a hallgatóknak az életében, akik Rómában élnek, időszámításunk Krisztus után a 60-as évek vége felé, és nagyon súlyos üldözéseknek vannak kitéve. És úgy záródik ez a könyv, ez a bibliai könyv, hogy a végén nagyon sok ilyen konkrét, gyakorlati útmutatásról van benne szó, mint egy jó ige hirdetésben a végén eljut oda, hogy de mit jelent ez az életünkre nézve. Mert lényegében a könyvnek a nagy része arról szólt, hogy bemutassa Jézus Krisztust, mint aki a tökéletes főpap, az igazi főpap, és hatalmas magasságokat jár meg, aki olvassa meg, hiszi meg, átéli ezt, hogy Jézus mindennél több, Jézus mindent betölt, és ez egy csodálatos magasságokba vezette el a hallgatókat. De mit érnek ezek a magasságok bárkinek az életében? Mit érnek az átélések akár a mi életünkben Jézussal? Mit ér az, hogy Jézusból meglátunk nagy dolgokat, hogyha az nem érkezik el a konkrét mindennapi élethez? Ha az nem ölt testet abban, hogy hogyan élünk? De az is fontos, hogy az, hogy hogyan élünk és mit teszünk konkrétan, az meghatározza azt, hogy hogyan maradunk benne ezzel a Jézussal való közösségben. Az életgyakorlat megtart a Jézussal való közösségben. És négy ilyen területről volt szó, vagy három területről volt eddig szó, ahol ezt láttuk, hogy Jézus Úr volt, a mindent megváltoztat. Az első terület volt a testvérszeretet, a vendégszeretet, az idegenek szeretete. Ha közünk van Jézushoz, máshogy viszonyulunk egymáshoz, és máshogy viszonyulunk a kívülvalókhoz. A második terület, amiről beszéltünk, az a szexualitás volt. Ha Jézus Úr az életünkben, máshogy gondolkozunk a szexről, mint különben sokan. A harmadik ilyen terület volt a vezetőkhöz és a hatalomhoz való viszony kérdése. És a negyedik terület ma a pénzhez, a vagyonhoz való hozzáállásunk. Ez a négy átformálódik egy olyan közösség életében, aki Jézust Úrnak vallja. És nehogy azt gondolja valaki, hogy azért beszélünk ma erről, vagy azért beszélünk majd erről úgy, ahogy beszélünk, mert ugye adakozásról hallottunk, előttünk a felhívás az adakozásaink átgondolására a következő hetekben, hogy most akkor ezt a szükség miatt, a gyülekezeti szükség miatt erről beszélni kell. Nem ezért beszélünk erről. Nem a gyülekezeti szükség miatt beszélünk erről, hanem azért, mert ez is része annak, hogy a pénzügyeinket kezeljük, ahogy megmaradunk Jézusban, ahogy megismerjük őt, és ahogy vele járunk. A Biblia oldaláról, az életünk, az egész életünk oldaláról beszélünk erről. A mai ígéretésnek a címe, amit adtam, az, hogy gyönyörű áldozat. Hogyan lesz egyéni és közösségi életünk, és benne a pénzügyeink, vagyonunk, gazdagságunk, Isten előtt kedves, neki tetsző, gyönyörű áldozat. Hogyan lesz az életünk ezen a területen is, ezzel együtt, gyönyörű áldozat. És ehhez a következő utat járjuk be a felolvasott versek alapján. Az első, hogy mi a pénz szeretete? Azt mondja, ne legyetek pénzsóvárak. A második, hogyan lehetünk elégedettek? Azt mondja, érjétek be azzal, ami van. Mert sokaknak már nem tetszik. A harmadik, akkor melyek azok az áldozatok, amelyben gyönyörködik Isten? A pénz szeretete, az elégedettség és a gyönyörű áldozat. Ne legyetek pénzsóvárak, kezdj, de mi a pénzsóvárság? Az eredeti kifejezésben a pénz szeretete szerepel. Mi a pénz szeretete? Előttünk vannak ilyen képek, hogy valaki bemegy a szobájába, nem látja senki, kinyitja a pénzes dobozt, fogja a bankokat, így dobálja fel, és így fürdik benne, és ami leesik, azt így puszilgatja. Ez a pénz szeretete? Hát ez a pénz szeretete akkor nem fenyeget bennünket, ezt nem tesszük, valószínű, feltételezem. Mi a pénz szeretete? Az a pénz szeretete, hogy ha valaki szeretne több pénzt, gondolkodik azon, hogy hogyan alakítsa az életét, hogy több legyen, szeretne jól gazdálkodni ezzel, valakinek vannak anyagi céljai, amit szeretne elérni. Ez a pénz szeretete? Akkor meg valószínűleg majdnem mindannyian benne vagyunk ebben. Nem. Mi a pénz szeretete? Egy teológus így fordítja ezt a felszólítást, ne legyetek pénzsóvárok, ne légy az anyagi dolgok gyűjtésének a megszállottja. Ez jó, de hát megszállott persze nem vagyok, tehát ebből is kibújtunk elég gyorsan és hamar. Mi a pénz szeretete? Azt gondolom, hogy akkor kerülünk a legközelebb ennek a felszólításnak a jelentéséhez és a megértéséhez, ha azt mondjuk, hogy ne a pénz irányítsa a gondolataid, a vágyaid, a döntéseid, a cselekedeteid. Mert igazából az irányít minket, amit igazán szeretünk, ahol az elsődleges prioritásaink vannak. Ne rejtek pénzsóvárak, ne a pénz határozza meg azt, hogy ki vagy, hogy mit teszel, hogy mire vágysz, hogy hogyan gondolkozol, hogy milyen döntéseket hozol. Ennek a felszólításnak különösen jelentősége van ott és akkor a korabeli címzettek számára. Ugye üldözéseknek vannak kitéve ezek a keresztények, és korábban a szerző utalta arra, hogy egyeseknek elkobozták a vagyonát. Másokat nyilvánosan megszégyenítettek és megkínoztak, voltak, akiket börtönbe zártak, és talán a vezetői közül többen mártír halált haltak Néró uralma alatt. És nagyon-nagyon megérthetjük, hogy ebben a veszélyeztetettségnek milyen szerepe, ebben a veszélyeztetettségben az pénznek, a vagyonnak milyen különleges szerepe alakulhatott ki. Azt gondolom, hogy alapvetően kettő irányba alakulhatott ez az emberek szívében. Képzeljük el a helyzetet, amikor valakinek elkopozzák a vagyonát, és nem marad semmije. Jézus követője, Jézusban vetett hit miatt kész, lehet, hogy jól élt, és minden elveszett, minden oda lett. És azt gondolom, hogy egyesek talán éppen ebben, tudjátok, mit éltek át? Szabadok vagyunk a vagyontól, és Isten megtart. És a testvérek gondoskodnak rólunk. Egyesek talán épp emiatt élték át, és jutottak el oda, hogy szabadok lettek a pénz szeretetétől, a vagyon szeretetétől, mert azt tapasztalták meg, hogy elvétetett, és Isten itt van. De nem mindenki így reagált. Mert egyesekben éppen az ellenkezője alakulhatott ki. Tudnélik, hogy a biztonságukat a kevés megmaradt anyagiakba helyezik. Ennyire sok volt, minden elveszett, gyűjtsük a keveset minden módon, hogy legalább ez a kis biztonságunk megmarad. Vagy újra elkezdtek hihetetlen erővel felhalmozni, mert kiderült, hogy a biztonságuk a korábbi vagyonuk volt. És ez elment. Bibliamagyarázók szerint feltételezhető, hogy egyesek a fenyegető helyzetben a vagyonba keresték a biztonságot, és ezért is hangzik el a pénz szeretetének a kérdése itt a levél végén. Akár így volt, akár nem. Ez a helyzet leleplezi előttünk a pénzsóvárság, a pénz szeretetének a valódi lényegét. Tudnék azt, hogy a pénzt, a vagyont, az anyagiakat nem önmagáért szeretjük. Ezért nem üldögélünk a szobába, és dobáljuk így a bankókat. Önmagában darab papír nem olyan vonzó. Hanem egy helytelen viszonyról van szó, és ennek a helytelen viszonynak a gyökere gyakran nem más, mint a félelem és az aggodalom. Észre sem veszed, hogy a félelem mozgat. És sohasem tudatosítottad esetleg magadban, hogy a pénz, a vagyon, a biztonság forrása számodra. Akár van, akár nincs. Teljesen mindegy. Arra nézve, hogy a pénz, a vagyon, a biztonság végső forrása lehet számunkra. Akár van, akár nincs. Talán soha nem vettük észre, hogy valójában a biztonság iránti igény vezet, irányít akkor, amikor a döntéseinkben, a vágyainkban első helyre az anyagiak kerülnek. És miközben minden embernek alapvető igénye a biztonság, vannak olyanok, akik életében ez sokkal erőteljesebb. Ami nem jelenti azt persze, hogy ők inkább lesznek pénzszeretők, mint az előzőek, de érdemes erre ránézni. Tudnék, vannak olyan emberek, akik valamikor az életükben, vagy a családjuk életében egy hihetetlen nagy veszteség született. Kitelepítés, vagyon elkobzás. Nagy nélkülözésben töltött gyermekkor. Igazi, nagyon súlyos, komoly szegénység. Vagy egy hirtelen változás és zuhanyás az anyagi helyzetben. Különösen, hogyha ez egyéb családi tragédiával járt együtt. Szülők válása, és ennek következtében hirtelen zuhanás az anyagi helyzetben. Haláleset, rossz döntések következménye a családban. És az ilyen embereknek az ilyen helyzetben a legmélyebben vésődhetett az ember lelkébe, hogy minden erővel be kell magam biztosítani, mert látom, hogy pillanatok alatt minden összeomolhat, ami korábban volt, egyik napról a másikra, az már nincs. És ilyenkor a biztonság iránti igény jelenhet meg hihetetlen erőteljesen a pénz szeretetében. Természetesen más alapvető motiváció is megbújhat a pénz szeretete mögött. Kettőt említek még, amelyek ikertestvérek. És ugyanígy a lényünk legmélyéből táplálkoznak. Az egyik a szeretet és az elfogadás iránti vágyunk. A másik meg az értékesség iránti vágyunk. Ha el akarjuk egyszerűsíteni a lelkünk bonyolult mechanizmusait, a pénz által elérhető javakkal, élményekkel közelebb kerülök ahhoz, hogy mások elfogadjanak és szeressenek. Van, aki ezért szereti. Van, akit ez irányít. A döntéseit azért határozza meg a pénz, azért irányítja, azért gondolkodik ebben, mert emögött nagyon mélyen azt akarja, hogy szeressenek, hogy fogadjanak el, hogy kerüljük be abba a közösségbe. Egy tinédzsernek az, hogy milyen cucc van rajta, az nem önmagában a cuccról szól, hanem arról, hogy hogyan fogadnak el a többiek. Az értékesség a másik oldala ennek. Mennyire leszek értékes vagy sikeres mások szemében, mennyire érzem meg azt, hogy erős vagyok, hogy képes vagyok valamire. Mennyire fognak felnézni rám, mennyire lesz hatásom másokra. És ez azt határozza meg sokszor, hogy milyen autóból szállok ki, milyen ruha van rajtam, mi van a bankszámlámon, hol lakom, és így tovább, milyen ruhát hordok, és így tovább. A pénz szeretete az értékességről vagy a szeretetről szólhat. Honnan tudhatjuk, hogy a pénz szeretete irányít minket? Az első dolog, hogy onnan, hogy amennyiben a pénz szeretete irányít, akkor alapvetően elégedetlenek vagyunk, és szomjasak vagyunk. Ha alapvetően a meghatározottságunk az elégedetlenség, ez beszélhet arról, hogy a pénz szeretete irányít. Miért? Nem csak azért, mert, és nem elsősorban azért, mert ha körülnézünk, akkor mindig van több, amit megszerezhetünk pénzzel. Egyikünknek sem lesz soha valószínű annyi pénze, hogy ne lehetne még több pénzzel, még többet megszerezni. Nem ezért, mert mindig van több. Hanem sokkal inkább azért, mert azt az igazi hiányt, amit a pénz szeretete próbál betölteni a szívünkben, az soha nem tudja betölteni. Azért leszel mindig elégedetlen, mert nem fogja a biztonság iránti, mert nem fogja a szeretet iránti, mert nem fogja az értékesség iránti legmélyebb vágyodat megválaszolni és megoldani. És ezért soha nem lesz a pénz elég. És ezért soha nem tudsz megelégedett lenni. Ez az egyik oka. Ez az egyik módja, hogy láthatod, hogy nem túlzottan ez irányít, hogy elégedetlen vagy, hogy szomjas vagy. A másik oldal, a másik dolog, ami rámutat erre, a pénz szeretetének a jelére, felháborodtál ma reggel, hogy miért beszélek itt a pénzről, meg miért akarnak a zsebemből pénzt kiszedni. Mert megmondtuk, hogy nem akarunk. De te mégis dühös vagy. Tudod miért? Azért, mert a pénz szeretetének a jele, ha alapvetően közömbösek vagyunk mások iránt, ha alapvetően kemény szívűek vagyunk a szükségben lévők iránt, és ha alapvetően azt éljük meg, hogy nem tudunk, és nem nagyon akarunk, vagy ha kínból lehet fogcsikolgatva, igen, de alapvetően nem tudunk adni. A pénz szeretetének a jele, ha a nagy lelkűség és a bőkezűség alapvetően hiányzik belőlünk. Miért? Azért, mert ha valóban ezek a nagyon mély vágyak irányítanak minket, a biztonságunk, az elfogadás, a szeretet, az értékesség iránti vágy, és ezzel kapcsolódik össze a pénz szeretete, akkor ezek a mély vágyak felülírnak minden mást bennünk, értitek? Ha az egész pénz dolog tudat alatt arról szól nekem, hogy de legyen biztonságunk, de fogadjanak el, de szeressenek, és közben nem is adja ezt meg, mert nem adhatja ezt meg, olyan mélyen vágyok arra, hogy ezt megkapjam, hogy képtelen leszek energiát fordítani arra, hogy adni tudjak, hogy másokat bevonjak ebbe. Képtelen leszek, mert ezek a nagyon mély vágyak minden erőt, minden energiát leszívnak és felülírnak. Ha nem érzed magad biztonságban, ha a félelem irányít, ha bizonytalan vagy abban, hogy szeretnek-e, találsz-e elfogadást, értékes vagy-e, akkor hogyan maradna erőd és energiád arra, hogy tiszta szívből odafordulj más emberhez? Tiszta szívből, szabadon adj abból, amit van. És itt eljutottunk a pénz szeretetének, vagy a pénzsóvárságnak a lényegéig és a szívéig. Mert ahogy mondtam, nem a pénzzel van a probléma. A pénzzel semmi probléma nincs. Nem az anyagiakkal van probléma. Nem azzal van probléma, amit meg lehet szerezni pénzzel, vagy amit a mai világban csak pénzzel lehet megszerezni. Nincs vele baj. A pénz önmagában nem rossz, és amit megszerzünk, megveszünk, használunk, az nem rossz. Azokkal semmi baj nincs. Mi hát a probléma? A probléma a pénzhez, a vagyonhoz való viszonyunk. Ez a viszony pedig egyedül bennünk dől el, és egyoldalúan csak bennünk. Ez nem múlik a pénzen és a vagyonon, és ez nem múlik a lehetőségeken. Ez csak bennünk dől el. És ezt a helytelen viszonyt, amikor alapvetően meghatározza a gondolkodásunkat, a céljainkat, az értékeinket, a pénz, ezt a helytelen viszonyt a Biblia úgy nevezi, hogy báványimádás. Báványimádás. Miért? Azért, mert az Istened az, ami betölti a szíved, a gondolataid. Az Istened az, ami meghatározza a döntéseid. Az Istened az, ami lelkesít, ami célt ad és értelmet ad. Az Istened az, ami irányít. Hiába mondasz itt valamit magadnak, ami alapvetően meghatároz, mégis az az Istened. És mivel a pénz, a vagyon, az anyagiak olyan könnyen elfoglalják a szívünkbe Isten helyét, ezért beszél annyit a Biblia erről. Hogyan kerül hát ez a helyére? Hogyan szabadulunk meg a báványtól? Hogyan dől le a trónjáról? Hogyan lesz ez a helytelen viszony egészséges viszonyja? Mi ez az egészséges viszony? Hogyan leszünk elégedettek? Mert ezt mondja a szerző, érjétek be azzal, amitek van. De hogyan? Két részletben beszél erről a mai ige. Az egyik, a szerző világosan rámutat, hogy mi az elégedettség forrása. Azt mondja, ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van, ez az elégedettség. Mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ez az isteni ígéret a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzésünket, a jövő feletti kontroll szándéka iránti vágyunkat címzi. Nem maradok el tőled, nem hagylak el téged. Egyetlen válasz van erre az aggodalomra. És ez Isten jelenléte. Isten közelsége. Az Ószövetségben több helyen előfordul ez az ígéret. Nem hagylak el téged, nem maradok el tőled. Az egyik, amit olvastunk a lekcióban, Jákob története. És amikor a szerző ezt írja, akkor a fülébe csengenek ezek az ószövetségi helyzetek. Jákob, ahogy mondtam, Jákob menekül. Jákob kétségbeesett helyzetben van. Jákob
csalással megszerzi apja Izsák áldását, kiátsza a testvérét, Ézsaut, és annak a bosszúja és a gyűlölete elől kell elhagynia az otthonát, és menekülnie egy távoli rokonhoz. És az első éjszaka, amikor mögötte van az otthon, mögötte van a bűne, mögötte van a testvérének a gyilkos indulata, mögötte van az apjának a becsapása, aki haldoklik. Ez az egész teher, ott van mögötte. Előtte meg a teljes bizonytalanság van, hogy hova fogok jutni? Egyedül menekül valahol. És lefekszik a semmi közepén. Akkor álmában egy létrát lát, Isten helye, Isten megjelenik, angyalok lefel járkálnak, és Isten ígéretet ad neki, és itt mondja neki azt. Bizony, nem hagylak el. Veled leszek az úton. Vagy amikor Mózes, egy alkalommal Mózes, aki ugye vezeti Isten népét, Izraelt a pusztai vándorlás során, Egyiptomból kijöttek, vándorolnak a sivatagba, előttük Kánaán, az otthon, a megérkezés, az Isten által ígért földre. És Mózes elvezeti a népet az ígéret földjének a határáig, de nem vezetheti be őket. És Józsuénak adja át a stafétát. És Józsué a nagy felelősség, hogy valahogy az ismeretlenbe, ellenséges népek között bevezesse Izraelt. És itt mondja Mózes, hogy legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek a kánaáni népektől, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Mindkét helyen sokkal többről van szó, mint a megélhetésről, mint a pénzről. Egy otthontalan ember, Jákob. Egy otthontalan nép, Izrael, teljesen kiszolgáltatva az otthontalanságban, előre tekintve a bizonytalan jövőre, ott kapja Isten ígéretét. Nem maradok el tőled, nem hagylak el téged, veled leszek. És ez az isteni jelenlét a válasz az emberi szív vágyódására. És akkor elég ez nekünk? Nem. Mert nem elég ezt az ígéretet hallani. Mert az ígéretre, nézzetek meg milyen érdekes, mert ezt mondja a szerző, a következő versben erre az ígéretre, mint egy válaszként idéz egy Zsoltárt, és azt mondja, ami arról beszél, az emberi szívében történik. Isten azt ígéri, nem hagylak el téged, nem maradok el tőled, és utána így folytatja, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Isten azt mondja, veled vagyok, nem maradok el, nem hagylak el. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Kulcsfontosságú, hogy ennek a válasznak megértsd a jelentőségét. Mert ezerszer hallhatjuk az ígéretet. Mert ezerszer tudhatjuk, hogy persze Isten velünk van. Mégsem határoz meg és irányít bennünket ez az ígéret addig, amíg nem születik meg bennünk, a mi bensőnkben a válasz. Velem van az Úr. Én ezerszer elmondhatom, vagy bárki, hogy veled van az Úr, nem hagy el, nem marad el tőled, de ez semmi hatással nem lesz az életedre addig, ameddig egy ponton, egy titokzatos módon a szívedben nem születik meg a válasz, igen, velem van az Úr, nem hagy el, és nem marad el tőlem. Amíg nem születik meg benned ez a belső beszéd, ez a gondolat, amíg te magad nem mondod a saját szívednek bizakodva ezt, amíg nem mondod a belső meggyőződésből fakadóan ezt, hallhatóan is ki, akár a gyülekezet közösségében, addig nem sokat érsz azzal, hogy hallod. Mert addig az nem fog megváltoztatni. És ez lényeges, hogy visszamondjuk, nem azért, mert ez a lecke felmondása, hogy megtanultuk, hanem azért, mert ezzel a hitvallással öleljük magunkhoz az ígéretet. És ezzel a hitvallással, amikor ezt visszamondod, fejezed ki, hogy valóban Istenbe veted a bizalmad, és ez működik benned. És ezzel a hitvallással egyúttal teszed meg, amikor ezt valóban kimondod, mert megszületett a szívedbe, hogy kitessékeled a pénz bálványát a szívedből. Mert amikor megvallod, ami a szívedben van, Isten és a gyülekezet előtt, akkor leszel szabad. Hogyan születhet meg ez a mindent megújító és mindent átrendező hitvallás? Ha a következő verse tovább megyünk, akkor a pénzsóvárság másik oldaláról van szó. de rámutatta a titokra is. Azt mondja, ugye, hogy ne létek pénzsovárak, érjétek be azzal, ami van, nem maradok el tőled, nem hagylak el téged. Válasz. Valóban nem. De hogyan születik meg a valóban nem? Így folytatja: a jótékonyságról és adakozásról ne feledkezzetek el, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. A jótékonyság és az adakozás a másik oldal. Azt mondja, hogy az áldozat. Miért? És ez a kulcs, hogy megszülessen ez a hitvallás. Hogy ezt megértjük. Azért, mert az előző versekben ott azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy Jézus, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Jézus áldozatáról beszél. Ki fog a jótékonyság és az adakozás áldozatába Jézushoz járulni? Az, akiért ő szenvedett, akiért ő feláldozta magát. Honnan tudhatod te, meg én, hogy igaz, hogy Isten nem hagy el és nem marad el tőlünk? Hogyan születik meg ez a válasz? Úgy, hogy felismered, hogy mi az áldozat jelentősége, Jézus áldozatának a jelentősége abban, hogy Isten azt mondja, hogy nem hagylak el, és nem maradok el tőled. Mert tudom, hogy a legtöbbünk fülében, főleg akik gyerekkora óta hallják az evangéliumot, ez egy nagyon olcsó, sablonos, vallásos, Isten úgyis mindig velünk van, kijelentésnek tűnik, ugye? Isten mindig velünk van, ezt megtanulják a kisgyerekek, Isten mindig velünk van. Jó, csak ettől még nem leszünk mások. De az áldozat beszél arról, hogy Istennek ez nem egy olcsó, sablonos, hozzánk odavetett, hittanórán ránk kökött kijelentése, hogy Isten úgyis mindig veletek van, mit féltek? Miért? Mi történik ebben az áldozatban? Azért mondhatja Isten azt, hogy minket soha el nem hagy, akik beszennyeztük magunkat a pénz szeretete iránt, akik iránti cselekedetekkel, akik báványimádók vagyunk szívünk lényében, mélyében. És ez elválasztana Istentől, azért mondja, hogy nem hagy el, mert az ő fia Jézus a kereszten át kellett élje. Halálban, hogy Isten őt elhagyta. Jézus így kiált fel a kereszten, ez az áldozat kulcsa szíve. Én Istenem, miért hagytál el engem? És nem mondta neki az atya azt, hogy soha nem hagylak el, soha nem maradok el tőled. Hanem azt mondta, hogy most elhagytalak. Magadra hagytalak. Mert elválaszt mindazoknak a bűne, az egész emberi nemzetség bűne, alatti ítélet, elválaszt téged, Jézust, a fiút, tőlem az atyától. Mert ez az áldozat, hogy belép a helyünkre. És ha ez így igaz, és ez az ára annak, amit Isten mond, hogy én soha nem hagylak el téged, soha nem maradok el tőled, akkor érted, hogy amikor ezt magadba fogadod, akkor születik meg a szívedben a válasz. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit állhat nekem? Amikor ez valóságá lesz, akkor tudod meg, hogy hol van az igazi biztonságod. Hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, akinek a szemében mennyire, ennyire értékes vagy. Az áldozatban, Jézus áldozatában. Akkor gyógyul meg a szívünk. Akkor szabadulunk meg a pénz hatalmától és a pénz szeretetétől. Mert egy sokkal nagyobb Istenünk lesz. Jézus, aki odaadta magát értünk. Mi fakad hát ebből harmadszor, itt és most nekünk? Hogyan leszünk mi gyönyörű áldozat? Miközben nyilvánvaló, hogy ő a gyönyörű áldozat. Két fő gondolatban fogalmazom meg a gyakorlati következményeket. Az első, hogy gondold át a Jézussal való közösségedet, először vagy újra. A második, gondold át a gyülekezettel való közösségedet. Jézussal való közösség. Ne legyetek pénzsóvárak, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek. Óriási a kísértés, nem, hogy buzgón felindulván, hogy tényleg pénzsóvár voltam, más ember szeretnék lenni, jótékonykodó, adakozó, elkezdünk gyorsan jótékonykodni és segíteni másokat. És úgy tekintünk erre, hogy a jótékonyságunk és a segítésünk az a mi áldozatunk. Nem? Ezzel megvásárolom azt, hogy most már rendes ember vagyok, én most már nem vagyok pénzszerető, mert majd ide le fogom tenni a pénzem. Nem kell. Csak értsük, hogy miről van szó, hogy működik ez. Szíven üt, hogy pénzsóvár vagyok, kapzsi vagyok, zsugori vagyok. Gyorsan meg akarok változni, akkor most elkezdek jótékonykodni. És titokban az zajlik bennem, hogy ezzel most majd megvásárolom magamnak azt, hogy rendes ember vagyok. Én most már jótékonykodok. Sőt, különbek vagyok a pénzsóvároknál. Én már külön vagyok, én már adok. Sőt, most már biztos Istenhez is közelebb kerültem, nem? Hát most már jót teszek neki. Sőt, a szívem mélyén tudom, hogy mit rontottam el az életben. És miben vagyok súlyos lelkiismert fordulás alatt. Fizessünk még többet. Még lejjebb legyen az áldozatunk. Hát, ha ez is megoldódik. Gondold át a Jézussal való közösséget. Ez azt jelenti, ne akarjál jótékonykodni, és ne akarjál segíteni. Ameddig te magad nem fogadtad el Jézus érted való áldozatát. Érted? Azt fogalmazta meg a héten valakinek, gondolva egy testvérünkre, aki súlyos beteg, lehet, hogy a halál szélén, hogy amilyen szinten rászorul egy halál küszöbön lévő ember a gyógyulásra, a kegyelemre, a szabadulásra, ugyanannyira szorulunk rá mindannyian Jézus Krisztusra, az ő áldozatára. Mert először lásd magad így, és először fogadd el Jézus érted való áldozatát. Ne akar túl gyorsan pénzsóvárba jótékonykodó lenni, mert önmagadat csapod be. Aztán annak is át kell gondolni a Jézussal való közösségét, aki már magához ölelte hitben Jézust. Tedd fel magadnak a kérdést, vajon erősebben ma is ez a bizonyosság bennem, mint a szívaggodalma és a pénz szeretete. Igen, Jézussal kapcsolatod lett, Jézussal közösséged van, megismerted őt, vele jársz, igen. De tedd fel magadnak a kérdést, hogy vajon azzal az erővel fakad-e fel szívemből a hitvallás válasza, velem van az Úr, nem félek, ami erő legyőzi és semmisé teszi a szívembe visszatérni szándékozó bálványostromát. Mert azért, mert egyszer elhagyott, az nem jelenti azt, hogy nem akar visszajönni. Magyarul ma már újra félsz. Megvallod, hogy Jézus az Úr, hiszed is, de a szívedet nem ő irányítja, mert a rettegés, a félelem, a szeretet, az értékesség iránti érzés irányít megint. Hiába voltál egyszer ott vele, hiába vagy ma is vele, tedd fel magadnak a kérdést. Nem kell-e megújulnom, nem kell-e visszatérnem hozzá, nem kell-e újra mélyre mennem vele, nem kell-e újra lerendeznem vele ezt az egész kérdést, mert igen, az ővé vagyok, de már megint nem ő irányít. Aztán gondoljuk át az Isten népével, ha ennek a gyülekezetnek a tagja vagy, ha ide jársz Isten tiszteletre, akkor a gazdagréti gyülekezettel való közösségünket. Ez a két kifejezés, jótékonyság és adakozás, mint Istennek kedves áldozat, ezek a gyülekezet közösségi életére vonatkoznak. Az evangéliumban való részvétel felelős cselekedetei. Jóval túlmutatnak a pénzbeli adakozáson, segítésen. Ebben benne van a másik ember iránt való törődés, a figyelem, a szeretet, az átérhető kifejezése mindennek. Úgy is, mint aki ad, és úgy is, mint aki elfogad. Ez közösségi életet jelent. Mit jelent ez? Mit jelent átgondolni ennek fényében a gyülekezettel való kapcsolatodat? Többeknek ez azt jelenteni, hogy felismeritek, hogy a gyülekezet nem intézmény, ami azért van itt, hogy szolgáltasson. Ha átgondolod a gyülekezettel való közösséged, az azt jelenti, hogy a gyülekezet nem intézmény, ami azért van itt, hogy szolgáltasson. Nem civil szervezet, ami részben alkalmazottak, részben önkéntesek által valamit nyújt. A gyülekezet közösség. A gyülekezet számunkra Isten családja. A gyülekezet számunkra a mi családunk, a mi lelki családunk. A miénk. A miénk. A gyülekezet nem az egyházé, akárhol is legyen az. A gyülekezet nem a papoké, akárkik is legyenek azok. A gyülekezet nem néhány megszállotté, akik menedzserik, mert presbiterek lettek, vagy szolgálnak, házi csoportvezetők, és így tovább. Értitek? A gyülekezet közösség. Család. Ezért azzá és olyanná lesz, amivé és amilyenné mi formáljuk. Mi? Az imádságunk, az időnk, az energiánk, a közös szolgálataink és a pénzünk által. És ha ez így van, akkor a mai ige érzékeny ponton szólítja meg azokat, akik úgy gondolják, hogy számukra ez, például egy vasárnapi istentisztelet, ez csak Istenről szól meg rólam. Oké, az többit meghagyjuk. Ide eljövök, Isten és én. És ez nagyon lelki. Erre van szükséged lelkileg. De ha Isten számára nem szólhat csak Istenről és rólad, mert Isten számára mindig egy közösségről szól a Bibliában, akkor ez az Istenről és rólam végérvényesen nem más, mint ez rólam szól. Rólam. És ha rólam szól, akkor mennyire szól Istenről? Azt a kérdést veti ez fel, hogy használom, ami itt van, mert szolgáltat, vagy részese vagyok annak, ami közöttünk történik. Nem híve Jézus az egyház ura arra, hogy ne csak használó légy, hanem résztvevő is. Ami azt jelenti, hogy ha rendszeresen jársz Isten tiszteletre, akkor nagyon sok arcot ismersz. Hát csak azért, mert elmész valahova, és bemész a CBA-ba rendszeresen, ott is sok arcot fogsz ismerni. Meg akarod őket ismerni? Nem. Bemegyek a templomba, sok arcot is meg akarom őket ismerni? Nem. Miért? Mert használom, mert fogyasztó vagyok. Még akár köszönök is, nem a pénztárosnak. Áldás békesség. Akarok többet? Nem. Értitek? Részvevőnek lenni azt jelenti, hogy neveket kezdesz el kötni arcokhoz. Neveket. Tudod miért? Mert a név az személyes. Tudom, sokaknak a kínja az, hogy már háromszor megkérdeztem a nevét, meg én nem emlékszem. Mindenkit felszabadítok arra, hogy ezredszer is kérdezze meg a nevét annak, akinek már megkérdezte és elfelejtette. Kín miatt ne legyen akadálya annak, hogy néven szólítsuk egymást, ha már Isten néven szólít bennünket. Résztvevőnek lenni azt jelenti, hogy ahhoz az udvarias mosolyhoz, amit vasárnaponként elengedünk egymásnak, ahhoz az udvarias mosolyhoz, életszagú történetek kezdenek el kapcsolódni. Hogy vagy? És elmond egy történetet. Élet. Részvevőnek lenni azt jelenti, hogy a biztonságos, kényelmes kívülállást feladom egy nagyon kockázatos lépéssel. Ami lehet, hogy ma csak egy embertől kérdezem meg. Annyiszor láttalak már, mi a neved. Részvevőnek lenni azt jelenti, abból az időből, energiából, képességből, ami neked van idővel, adsz. Hogy könnyíts azoknak a terhein ebben a közösségben, ennek a családnak van, akik hordozzák a terheket. Gyerek is nem tiszteleten szolgálnak, tanítók, segítők, házi csoportokat vezetnek. Elmondjam, az egyik legnehezebb gond az, hogy kevesen vannak és fáradtak. És tudjátok, mit élnek meg sokan? Hogy mi adunk, szolgáltatunk, de hol vannak azok, akik szintén részessé lesznek? Ez jelenti az adakozásról és a jótékonyságról, a közösségről, ne feledkezzetek meg, átgondolni a gyülekezettel való kapcsolatunkat, az Isten népével való közösségünket. És végül mindannyiunk számára ide kapcsolódik a pénzügyi felajánlásaink kérdése is. Mert a közösség életét így is hordozzuk, mert a család életét így is hordozzuk. Mindennapos költségek és rendkívüli költségek, templomépítés. Azért hozta a presbitérium azt a döntést, nagyon nehéz döntést, idén ősszel, hogy a legjobb, legeredményesebb, legsikeresebb, legnépszerűbb gyülekezeti programot, az éves nyári tábort nem szervezzük meg. Mert azt mondtuk, hogy ha egy családban szükség van, akkor nem a nyaralásra költ. Bár az gyülekezeti oldalról nem nyaralás, mert lelki feltöltődés. És végigvettük, mi lesz ez? A legnagyobb közösségteremtő alkalmunk vésze ez? 180 ember van ott átlag egy ilyen táborban. De azt mondta, mivel családként gondolkodik a presbitérium, hogy ez felelőtlen akkor, amikor építkezünk. És ezért mondtuk azt, hogy a munkánkkal, amit ott el fogunk végezni, meg részben a tábor díjjal, ami sok pénz, menjünk oda, ami most a rendkívüli költségünk, és bízunk benne, hogy jövőre nem lesz rendkívüli költség, és jövőre újra megyünk táborba. Szeretném, hogy értsétek, hogy hogyan gondolkodunk. Mert így gondolkodik egy család. És ezért a következő 3-4 hétben az a feladatunk, hogy átgondoljuk az adományainkat imádságos szívről, és ez nem a pénzünkről szól. Ez a Jézussal való közösségünkről, és a gyülekezettel való közösségünkről szól. Ne feledd, hogy csak az a Krisztusra vetett hit valós és hiteles, ami megjelenik a mindennapi életben. De azt se feledd, hogy ahogy megéled a mindennapi életet, ahogy imádkozol a pénzeidről, ahogy kitöltöd ezt a lapot, ahogy gyakorlod az adakozást, az egyrészt a legnagyobb bőjt és támadás a pénzbálványa ellen, és éppen ezért az a Jézussal való járásunk, a tanítványságunk alapvető eszköze, hogy mit jelent nekünk megmaradni a vele való közösségben. Úgyhogy keresd először Jézust, először őt, vele együtt tekints a gyülekezet közösségére, és csak ennek a fényében hozzá döntéseket. És akkor ez gyönyörű áldozat lesz. A gyülekezet közösségének gyönyörű áldozata. Hála áldozat. A válaszunk, az odaadásunk, a szeretetünk jele. Az iránt a Jézus iránt, aki mindent, mindent odaadott értünk, és odaadott nekünk. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálával állunk meg előtted, azért az áldozatért, amit értünk elvégeztél a kereszten. Te nem hogy a vagyonodat, hanem mindenedet borítottad ki, és adtad oda az egész életedet. És te magad átélted a teljes elhagyatottságot, teljes elveszettséget, és a legmélyebb sötétséget, amilyen mélységet mi meg sem ismerhetünk. Köszönjük neked ezt az áldozatot. Köszönjük, hogy ezt helyettünk tetted. És köszönjük azt, hogy ma megszólaltál itt közöttünk, hogy átvizsgáld az életünket, az életünk minden területét. És kérünk, hogy küldd most a te lelkedet, hogy valóban elrendezzünk minden apróbb és nagyobb részletet, és hogy valóban te elé tehessük az egész életünket, mint egy hálaáldozat. Igen, hadd tegyünk eléd a munkánkat, a hivatásunkat, a családunkat, a magányunkat, az egészségünket, a betegségünket, a fiatalságunkat vagy öregségünket, és hadd tegyük eléd a szegénységünket vagy gazdagságunkat, az elégedetlenségünket vagy elégedetlenségünket. Hadd tegyünk eléd mindent. Úgy az életünket, ahogy megéljük. És szeretnénk, ha te előtted ez az élet átformálódna, és egy hálaáldozattá válna. És a te lelked vezetésében meglátnánk azt is, hogy miként válhat ez gyakorlattá az életünkben. És így kérünk most, hogy következő hetekben vezess és áldj meg minket, mikor konkrét döntéseket kell hoznunk a gyülekezet közösségére nézve, a templom építésére való adakozásra nézve, a havi felajánlásainkra nézve, vezess ebben minket, adj hitet, adj bátorságot a döntések megtételekor. Megvalljuk, hogy szeretnénk, igen, ha az egész életünk te előtted lenne. És így kérünk, Urunk, mindazokért a testvéreinkért, akik ma nem tudtak itt velünk lenni, hogy te légy velük az ő otthonaikban, az ő beteg ágyuk mellett. Te légy velük az ő fáradozásaikban. Hogy annak ellenére, hogy ma nem voltak velünk, megtapasztalják mégis ezt a családi szeretet közösséget. És így könyörgünk, hogy a te lelkeddel tégy egyé minket, hogy valóban te tőled való egység és szeretet legyen közöttünk. Formáld a te gyülekezetedet, formáld a te népedet, formáld a te egyházadat, és rajtunk keresztül formáld ezt az országot is, Urunk. Hadd legyünk áldásra. És így imádkozzunk együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.